Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva keressük ki és énekeljük a 12. Zsoltár első versét. Ez az új énekünk, 12. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Szabadíts meg és tarts meg, Uram Isten! Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Mészáros László tábori püspök urat, mai igehirdetőnket. Köszönjük, püspök úr, hogy elfogadtad gyülekezetünk meghívását. Életedre, családodra, sokrétű szolgálatodra kívánjuk az élő Isten gazdag áldását. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmainkat jelentem. Kedden délelőtt 3:45 órától baba-mama órát tartunk. Szerda délután 5 órától pátszem ifi órát, este 7 órától kórus próbát tartunk. Csütörtökön délelőtt 10 órától gyülekezeti biblia óra lesz, délután 5 órától mindhárom csoportban. Óvodás, alsós és felsős gyermekeink számára gyülekezeti hittanórákat tartunk. Pénteken délután 5 órától Agnus ifi, este 6 órától Juvenis ifi óra lesz. Szombaton délelőtt 10 órától konfirmációi órát tartunk. Vasárnap 10 órától ünnepi istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermek istentiszteletet tartunk, és kisgyermek megőrzést is vállalunk. Előzetesen hirdetem, hogy április 13-án virágvasárnap délután 5 órától egyházmegyei kórus találkozó lesz a Pasaréti Református Gyülekezet templomában, ahol a kórusunk is szerepelni fog. Szeretettel biztatjuk a testvéreket az alkalmon való megjelenésre. Kérjük a testvéreinket, hogy akik tehetik, céladományukkal támogassák Urkuti konferencia telepünk renoválási és festési munkálatait a lelkészi hivatalba történő befizetéssel vagy átutalással. Segítségüket köszönjük. Kérjük a testvéreket, hogy akik tehetik, adójuk 1%-ával támogassák Kaponyítás közhasznú alapítványunkat. Az alapítvány adatait megtaláljuk gyülekezetünk honlapján. Segítségüket előre is köszönjük. Jelentem, hogy múlt év karácsonykor felvettük a kapcsolatot a Pesterzsébeti anya oltalmazó alapítvánnyal, akik nehéz sorsú családokat, édesanyákat, gyermekeket támogatnak és segítenek. Idén húsvétra ígértük, hogy ismét gyűjtést fogunk nekik szervezni. Hampel Nagy Ágnes, az anya oltalmazó alapítvány vezetője a következőt írta megkeresésünkre. Leginkább élelmiszer jelentene óriási segítséget, például májkrém, kínai leves, mák, tej, löncshús, lekvár, cukor, kakaó, befőtt, tea, konzerv, vaj és zsír. Aki pénzadománnyal szeretné támogatni ennek az alapítványnak a munkáját, szintén a lelkészi hivatalba befizetéssel vagy átutalással teheti meg, a közleménybe jelezzük, hogy erre szánjuk az adományunkat. Az élelmiszer adományokat a nagyobbik gyülekezeti terembe helyezhetjük el, vagy hivatali időben és az alkalmak előtt és után. Szeretettel köszöntöm Pátszám Ifinket, akik beosztott lelkész úr vezetésével 23 fiatallal tavaszi csendes hétvégén vesznek részt Úrkúton, és most ők is ennek az Isten tiszteletnek a hallgatói. Kívánunk nektek további áldott időtöltést a hátralévő órákra. Folytassuk Isten tiszteletünket a 798. számú dicséret éneklésével. Énekeljük ezt az énekünket végig mind a három versével. A 798. számú énekünk első verse így kezdődik: Hűséged végtelen, Atyám, Nagy Isten.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és nagy bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett gyülekezet, Isten igéjét olvasom előttetek, úgy, amint az írva található a Lukács szerinti evangéliumban, a 20. fejezet első 8 versében, amíg a Szentírás verseit felolvasom, a gyülekezet foglalja a helyét. Történt az egyik napon, amikor a templomban tanított, tanította a népet és hirdette az evangéliumot, hogy odaléptek a főpapok és az írástudók a vénekkel együtt, és megkérdezték tőle, mondd meg nekünk, milyen hatalommal cselekszed ezeket, vagy ki adta neked ezt a hatalmat. Ő pedig így válaszolt nekik, én is kérdezek tőletek valamit. Mondjátok meg nekem, vajon János keresztsége mennyből való volt-e, vagy emberektől? Ők pedig így tanakodtak egymás között. Ha azt mondjuk mennyből, azt fogja mondani, akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk emberektől, az egész nép megkövez bennünket, mert meg van győződve arról, hogy Jézus próféta volt. Ezért azt felelték neki, hogy nem tudjuk honnan való. Erre Jézus így szólt hozzájuk, én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Szenteljen meg bennünket az Úr az ő igazságával, az ő igéje igazság, jöjjetek, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk az Úr Jézus Krisztus által, magasztalunk téged, aki felette állsz ennek a mulandó világnak. Dicsőítünk téged igazmondásodért, miközben naponta hazugságok és féligasságok özöne zúdul ránk. Áldunk és hálával borulunk le előtted azért, az érthetetlen szeretetért, amit az önzésnek és a kegyetlenségnek a világában mindannyian csodálkozva tapasztalunk. Köszönjük, hogy szeretetednek bizonyossága az is, hogy most itt lehetünk a te színed előtt. Kérünk, legyen a te ajándékod most ez a csendes óra is. Szeretnénk tisztelni téged azzal, hogy most csak rád figyelünk. Segíts, hogy az emberi szó mögött meghalljuk isteni igédet, ami egyedül tudja megtartani mi életünket. Segítsd azt hittel és szelídséggel befogadni. Olyan sokféle ellensége van a benned való bizalmatlanságunknak, sokszor cinkosává szegődünk saját kételjeinknek. Kérünk, hogy leplezd le mindezt, és segíts el bennünket egyértelmű, veled szövetségben élő, rád hallgató és benned bízó hívő életre. Hadd láthassuk a te nagy tetteidet, csodáidat, amiket körülöttünk és bennünk is kész vagy elvégezni, és amiket talán még általunk is végzel. Uram, könyörülj meg rajtam is, hogy azt mondjam, amire most itt mindannyiunknak szükségünk van, amit magam is alázattal hallgatok és cselekedni akarok. Segíts, hogy az, aki hirdeti és hallja itt az igét, adja neked valóban visszavonhatatlanul a szívét. Amen. Szeretett gyülekezet, most hallgassuk meg a kórus szolgálatát.
Ó, fütte homlokával,
Nagyon szépen köszönjük a kórus szolgálatát. Kevese kiváltsága, innen fentről is higgyék el, fenséges volt. Ige hirdetésre készülve énekelje a gyülekezet a 202. énekünk első versét. Kérem, hogy álljon fel a gyülekezet. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Szeretett gyülekezet, Istennek szent igéje, melyet az ő szent lelke segítségét kérve hirdetni kívánok közöttetek, írva található az imént felolvasott ige szakaszban, a Lukács szerinti evangélium 20. fejezetében, a 2. versben a következőképpen: mondd meg nekünk, milyen hatalommal cselekszed ezeket, vagy ki adta neked ezt a hatalmat. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, amit ebben a történetben hallottunk, arról nemes egyszerűséggel elmondhatjuk, hogy csak a sokadik, vagy a következő állomása volt annak a mindig provokatív, fölényeskedő, hatalomféltő, számos emberi nyomorúságot nem nélkülöző találkozásnak, ami megváltónk és a farizeusok, főpapok és a vének között zajlott. Nem mellesleg a templom megtisztítása, ami az előző versekben olvasható, még inkább növelte a már bőven meglévő haragot Jézus iránt. Az emberi élet feletti politikai, gazdasági, na és persze lelki hatalom, csak hogy ezt a hármat említsem, mindig izgatta az emberek gondolkodását. Ki milyen módon, mikor és meddig birtokolja a hatalmat? A hatalommal bírókat pedig leginkább csak egy kérdés érdekelte, amióta emberi történelem létezik: miként lehet hatalmon maradni minél hosszabb ideig, bármi áron. A főpapok és a vének viselkedése, illetve az ő viselkedésükön jól szemlélhető ez a hatalomféltésből eredő és egyre növekvő indulat Jézus Krisztus iránt. Nem érzékelték, hogy semmilyen szinten nincsenek egy ligában Jézus Krisztussal. Jézust soha nem izgatta a hatalom kérdése, mert ő nem uralkodni jött, és nem a hatalmát kiépíteni, illetve megszervezni. Miért is akarta volna azt, ami már réges-régen a birtokában van? A Biblia azt tanítja nekünk, hogy minden hatalom Jézusé. Elvenni tőle lehet próbálkozni, de nem lehet. Az ő hatalma megrendülni soha nem fog. Nem kell neki megvédenie, féltenie, nem kell vigyázni rá, egyszerűen azért, mert ő a teremtő Isten fia, akié minden hatalom menjen és földön, öröktől fogva, és örökkön örökké. Nekünk embereknek viszont a legfontosabb teendőnk az, hogy ezzel a hatalommal itt a földi életünk során közösségbe kerüljünk. Hogy megismerjük Isten mindenhatóságát és szeretetét, hogy megbékéljünk Istennel, és belépjünk az ő országába. Teológus koromban találkoztam egy skót biológusnak a gondolataival, sokat olvastam tőle. Ő nem mellesleg evangelizátor is volt, és
Ez a mondat sokszor eszembe jut, amit most szeretnék idézni előttetek. Eként szól, ha először Isten országát keresed, akkor ez lesz a fő problémád. Ha ellenben nem Isten országát keresed elsősorban, akkor egyebet sem lesz, csak problémád. Hogy mennyire igaz ez, azt jól látjuk mai életünk minden területén. Épp úgy, mint a korábbi korokban. Az egyén problémájától kezdve, a kisebb közösségeken át, egészen a népek közötti feszültségekig, ami nem riad vissza attól sem, hogy nemzet nemzet ellen támadjon. A közelünkben zajló háború azt gondolom pontosan erről tesz tanúbizonyságot. Isten országának keresése helyett, ahol egyedül lenne védett az ember, a kiszolgáltatottság és a kilátástalanság ördögi spiráljába kerül, és ott is marad mindaddig, amíg ki nem préseli az ajkai között az egyetlen menekülés lehetőségét. Jézus Krisztus, könyörülj rajtam, ments meg, Uram, mert elveszek. 2000 év óta nincs más megoldás. Egyen-egyenként kell odajárulnunk mindannyiunkhoz, ahhoz a trónushoz, ahol egyedül fel tudunk szabadulni. Csak is Jézus Krisztus által. A mi szabadítónk Jézus Krisztus úgy mutatkozott be a jeruzsálemi templomban, mint a születő egyház ura. Hatalma Istentől való, és az is világosan kiderül, hogy azért gyűlölik őt annyira a farizeusok, a főpapok és a vének, mert pontosan tudják és érzik, hogy a hatalmuk ezen a ponton véget ért. Legalábbis, amit ők annak hatalomnak gondoltak addig. A megváltó kimondta az ítéletet felettük, hitetlenségük és bűneik miatt. És Isten egy új egyházat hozott létre, a Krisztus hívők egyházát. Jézus Krisztus a templomban az ő megváltó szeretetéről szóló evangéliumot hirdette. Se többet, se kevesebbet. A megváltó fölébe emelkedett Izrael tanítóinak, akik azt tanították, hogy hogyan kell megtartani a törvényt. Jézus pedig maga volt a törvény, illetve annak betöltése. És ezt szeretettel tette. Mondhatjuk így is, hogy benne manifesztálódott öltött testet maga a kinyilatkoztatás. A tanítók tanították a törvényt, Jézus pedig az életével, szavaival, tanításával szemléltette az ő szent, tiszta és áldozatos életén keresztül az Isten törvényét, a legmagasabb rendűt, keresztül az Isten törvényének megmutatásával, a szeretet törvényével, amit nem mellesleg be is töltött. A zsidókhoz írt levélben azt olvassuk, akit mindenek örökösévé tett Isten. Így beszél Jézusról. Vagyis Isten mindent átadott Krisztusnak. Ez a létező, általunk ismert világ is az övé. Ami és aki nem illeszkedik Krisztushoz, az már most ítélet alatt van. Akinek viszont az élete belesimul Isten üdv tervébe, az megmarad örökre. Amikor Jézus befejezi a hegyi beszédet, akkor a sokaság, így olvassuk, álmélkodott tanításán, és ezt mondta, úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Jézus hatalommal tanított, és nem úgy, mint egy egyszerű tanító. Miben áll ez a hatalom? Valami kívülről kapott tekintélyben. Mert itt is az a központi kérdés, hogy hogyan, milyen hatalommal meri ezt Jézus tenni, amit tesz. A Szentírásban számos helyen olvashatunk arról, hogy Jézus miként tárta fel az élet értelmét, magyarázta, tette világossá, hogy miként működik az emberi élet Isten nélkül, és hogyan működik az Atyával összekapcsolódva. Nyilvánvalóvá tette a valóságot, nem moralizált és nem is filozofált. Krisztus az Isten országát hirdette, mint az élet egyetlen és kizárólagos lehetőségét. Az Isten természetét, szeretetét mutatta meg az embereknek. Elmondta, hogy ha összekötöd az életedet az atyával, ha helyreáll a vele való közösség, ami megszakadt, akkor helyreáll az életedben az Isten eredeti szándéka, amit kezdettől fogva tervezett velünk. E nélkülözhetetlen feltétellel válhatunk képessé az Isten szerintit élni és cselekedni is. Jézus Krisztus nem erőltetett semmiféle idealizmust soha. És nem teszi azt most sem. Az egyetlen megtartó erejű realizmust hirdette. Elmondta, akinek az élete bennem elrejtett élet, aki hisz én bennem, annak örök élete van, és nem megy az ítéletre, hanem átment a halálból az életre. A kijelentő mód ezért vált az őt hallgatók nagy számában parancsoló móddá, mert nem tudták megtenni, hogy nem követik Jézust. Az ő jelenlétében senki sem tudott közömbös maradni. Jézus közelében mindig színt kell vallani. Az evangéliumból példaként most lépjen elénk Lévi Máté, a vámszedő, akiről tudjuk, hogy a kapuban ül egy asztalnál. Elmegy előtte Jézus, és ezt mondja, kövess engem. Nem volt semmi kényszerítés. Lévi megdöbben, de feláll. Ott hagyja a római zsidó közös pénzrendszert, ott hagyja a császár képmását viselő pénzt az asztalon, feláll és megy Jézus után, mert a szíve megdobbant az Isten akaratára. Tudta, hogy indulni kell. Ha ezt most nem teszi meg, nem biztos, hogy lesz következő alkalom. Kérdezhetnénk, milyen tekintély volt Jézus Krisztus mögött? Egyszerű a válasz. Isten tekintélye. Amikor Jézus szólt, akkor az Atya szólt. Aki engem látott, ahogy olvassuk is, az látta az Atyát. De előttünk van úgy is, mint az igazság tekintélye. Amikor ő szólt, akkor minden alkalommal az igazság, a valóság szólalt meg. Semmi hamisság soha nem volt benne. Végül látjuk a cselekedetei tekintélyét. A szeretet cselekedetéjét, vagy a cselekedetekből fakadó szeretetet. Az Isten szeretete jelent meg, amikor Jézus szólt és cselekedett. Akkor is, amikor ezt mondja, mindent nekem adott az én mennyei atyám. Ilyen egyszerűen, mindent. Nem olvasunk arról, hogy ezt igen, azt már nem. Eddig igen, azon túl már nem. Hanem ezt mondja, hogy az anyagi, tehát a materiális dolgokat, azon belül a pénzügyi dolgokat, a szentet, a profánt, az egyénit, a szociális kérdéseket, a nemzetit, a nemzetközi kérdéseket, és még sorolhatnám. Bizonyosan állíthatjuk, nem lennének háborúk, ennyi biztos nem, hogyha sokkal többen követnék Jézus Krisztust. Ha valóban keresnék az Isten országát, mert benne ez a kérdés egyszer s mindenkora megoldódna, akkor nem háborúkkal akarnák az emberek megoldani a gondjaikat, egyik nemzet a másikra, ráerőltetve az akaratát, kipusztítva és kirabolva egymást. Egyszerűen odaállnánk az Isten elé, és az ő jelenlétében beszélnénk egymással, és engednénk, hogy ő oldja meg az életünk nehéz helyzeteit, kérdéseit. Ő, akinek valóban hatalma van, mégpedig az Atyától származtatott hatalma. Ha nem Isten országán keresztül akarjuk a dolgainkat megoldani, csak problémákat támasztunk magunknak. Az egyéni és a közösségi életben egyaránt. Aki először nem az Isten országát keresi, ahogy az előbb említettem, annak folyamatosan problémái lesznek. Mert a földi és a menny ugyanazon törvény alá rekesztetett. Az Isten jó, kedves és tökéletes akarata alá. Aki ezen kívül akar boldogulni, az bizonyosan boldogtalan ember lesz. A templomban, ahol Jézus a jó hírt hirdette, ott volt a korabeli vallásos élet központja. Mindenfelől tódultak oda az emberek. És ebben a templomban, amikor elérkezett annak az időnek a teljessége, egyszer csak megszólalt egy hang. Ez a hang Jézus Krisztus hangja volt. És ezt mondta, a templomnál is nagyobb van itt. Minden, ami addig volt, megrendült, beleremegett a vallásos érzület, felháborodtak és megbotránkoztak mindazok, akik felett Jézus ítéletet mondott. Azonnal támadásba lendülnek és már fröcsögnek. Hogy mer valaki ilyet mondani, akiről azt sem tudjuk pontosan, hogy honnan származik, vagy ha igen, akkor ő csak egy ácsfia, akinek az apja nem is volt igazán az apja, csak a nevelő apja. Hogy mer ilyet mondani? A világ közepe felett áll, és azt meri mondani, hogy a templomnál is nagyobb van itt. Az idő, mint tudjuk, Jézus Krisztus kijelentését igazolta. A templomot lerombolták Titusz hadai Krisztus után 70-ben, és valóban nem maradt kőkövön, ahogy azt ő előre megmondta. Tudjuk, ma a nyugati fal, a siratófal támfalának egy része van csak meg. Nem úgy történt, ahogy azt Jézus megmondta. A templomnál is nagyobb van itt. Az a Krisztus van itt, aki bizony örök. Jézus nagyobb, mint a mi rendszereink. Minden relatív, egyedül az Isten, Jézus Krisztus személye abszolút, aki előtt mindannyiunknak meg kell majd állni. Ez akkor is így van, ha ezt valaki nem hiszi. Tudjuk jól, Isten nem azért létezik, mert mi hiszünk benne, vagy tagadjuk őt. Isten tőlünk függetlenül létező valóság. Aki mellette dönt, tudnillik Isten mellett, az, és aki vele jár, az annak a következményeit látja és aratja, annak a jó következményeit. Aki pedig ellenáll Isten igéjének, az annak rossz következményeit fogja aratni. Mindezeket a tényeket nem tudták és nem is akarták elfogadni a farizeusok, a vének, az írástudók, hogy van valaki, aki mindenek felett áll. A tanításuk, a tanítók, a tanítói rend, a templom, a korabeli egyház felett, aki nagyobb mindennél, sőt, akitől származik mindez, és aki létrehozta az általuk ismert valóságot. Nagyobb mindennél. Hiába volt nagyobb, nem tudták, nem akarták elfogadni őt. Ezért akarták törbecsalni Jézust a kérdésükkel, mikor ezt mondták, mondd meg nekünk, milyen hatalom birtokában teszed ezt. Vagy ki adta neked a hatalmat? Ki bízott meg vele? Hol tanultál? Semmilyen rabbi képzőt vagy teológiát nem is végeztél. Ki volt a te tanítód? Jézust az ellenfelei zavarba akarták hozni a kérdésükkel. Jézus messiási szolgálata során találkozott sok-sok nehéz helyzettel. Találkozott olyannal is, hogy valaki nem őszintén kérdezte őt. Törbe akarta csalni. Hazudni akart neki. És a végén meg akarta ölni. Nem. Bizony nem a választ akarták hallani, hanem azt akarták hallani, ami eddig mindig nagyon jól működött. Lefizetés, fenyegetés, megfélemlítés által mindig ki tudták mondatni mással a maguk igazát, de Jézusnál ez semmilyen módon nem ért célt. Kétségbe vannak esve. Az Isten világossága elfújta a profán emberi gyertya pislákoló lángját. Hús. A főpapokat elárulták, és leleplezték saját gondolataik. Ugyanakkor látnunk kell azt is, hogy Jézus mindig a szívet is nézi. Ha nekünk van módunk kérdezni, már pedig van, segít most nekünk ennek szemléltetésére egy bibliai történet, amikor Jézus Nikodémussal beszélget. Látunk egy embert, aki szívvel kérdez, és nem csak szájjal. Azt kérdezi Jézustól, hogy hogyan lehet újonnan születni. Az életünk talán legfontosabb kérdését teszi fel, és ő szépen és türelmesen elmagyarázza neki. Mert ez a kérdés nem kételyből és hitetlenségből fakadt, hanem a kereső szív nyugtalanságából, és mondjuk ki nyomorúságából. Sokan kérdezik ők, mármint Jézust. Kérdezte a gazdag ifjú is. Mester, mit kell tennem, hogy az örök életet elnyerjem? Az egyik teológiai kérdést teszt fel, másik gyakorlatit. Azt válaszolja a gazdag ifjúnak. Ahogy látom, neked a szíved helyén is pénz van. Add el minden vagyonodat, ott szét a szegények között, és kincsed lesz a mennyben. Jézus mindig hitet vár, és bizalmat igényel. Ő nem fogja magát igazolni senkinek sem, egyik önnek sem. Nem lehet számon kérni, soha nem szabad elfelejtenünk. Ő a mindenható Isten, aki ott volt a teremtés hajnalán is. Jézus nem teremtmény, hanem teremtő. Mekkora kiváltság, hogy ez a teremtő megáll előtted, és lehetőséget biztosít arra, hogy kérdéseket tegyél fel neki. Ahogy olvassuk a Filippi levélben, mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. És tudhatjuk, hogy ő meg fog hallgatni bennünket. Ő biztat bennünket rá. Jöjjetek, kérdezzetek, és választ fogtok kapni. Akkor fog válaszolni, amikor az neki kedves. És azt fogja válaszolni, ami számunkra a legjobb. Jézus annak az Istennek a hatalmával cselekszik mindig, akit nem azért küldött Isten ebbe a világba, hogy elítélje a világot, hanem azért, hogy üdvözítse azt. Jézus a farizeusok kérdésére, hogy milyen hatalommal cselekszi mindazt, amit tesz, kérdéssel válaszol. Keresztelő János keresztsége mennyből való volt, vagy emberektől? A csapdát készítők maguk kerülnek szorult helyzetbe. Félrevonulnak és tanácskoznak, és azt hiszik, hogy Jézus nem hallja őket. Azon tanakodnak, mit mondjanak neki. Ha azt mondjuk, hogy mennyből való volt János keresztsége, akkor meg fogja kérdezni, hogy miért nem hittünk neki. Próbálnak túljárni Jézus eszén. Elképesztő gondolkodás, de legyünk őszinték. Jézus nélkül mindannyian erre vagyunk képesek. Semmi másra. Hogy ez megváltozhat az életünkben, ez egyedül az Isten kegyelmének köszönhető. Ha van személyes találkozásunk az Úr Jézus Krisztussal, ha meghalljuk a hívását, és igent mondunk rá, akkor változik meg az életünkben a legfontosabb dolog. Ez ugye, amit úgy ismerünk, hogy megtérés. Akkor tudunk másképpen válaszolni, mint ahogy ezek a farizeusok teszik. Minden esetre valóban elképesztő gondolkodás. Ha viszont azt mondjuk, hogy emberektől volt, akkor az emberek sokaságával fogunk szembe kerülni. Ez is vállalhatatlan. Vagyis nincs más hátra, mert ha a vereségüket szavakkal nem akarják beismerni, nem marad más, csak a hazugság. Azt mondják, hogy nem tudjuk. Noha tudták. Jézus szemébe hazudnak. Micsoda arcátlan Isten káromlás ez. Jézus pedig válaszol a kérdésükre. Ezt mondja. Akkor én sem mondom meg nektek, hogy milyen hatalommal cselekszem ezeket. Nagyon fontos testvérek, ő nem azért válaszol így, hogy kárhoztassa ezeket az embereket, hanem azért, hogy eszméltesse őket, hogy világossá tegye a számukra azt, hogy hazug mi voltuk ellenére, a mennyei atya szereti őket. Azt akarta, hogy maguk fölött mondják ki az ítéletet, de ha mégis a hitetlenséget, a hazugságot és a bűnt választják Isten helyett, akkor menthetetlenek. A hazugság következménye mindig nagyon súlyos és nagyon sötét dolog. Bűnbánat és Istenhez fordulás helyett a kérdezők számításból hazudnak. Fontosabb volt számukra a saját igazságuk, mint Istené. A hit döntése elől kitérnek, a tömeg véleményétől félnek, az igazság ellen, a hazugság mellett döntöttek. Így nem marad más hátra, mint Isten ítélete. Testvérek, mekkora kegyelem, hogy ma még lehet kérdezni az Urat. Sorolhatjuk a kérdéseinket, kéréseinket, és tudhatjuk, hogy ő válaszol, ha nem is abban a ritmusban, ahogy mi szeretnénk. Lehet szakítani minden hazugsággal és hitetlenséggel, és őszintén odafordulni hozzá. De engednünk kell, hogy ő is kérdezhessen bennünket. Személyesen. Nehéz, mély kérdéseket. Te kinek mondasz engem? Mikor vallottál rólam utoljára az emberek előtt? Felvállaltál mostanában engem az emberek előtt? Ki vagyok én a te számodra? Ismered az én igémet? Ha igen, akkor bizony aszerint kellene folytatni mostantól kezdve. Engedjük Istent csendben kérdezni. Mert Jézus kérdez, és mi csendben válaszolhatunk neki. Ő megmutatja nekünk mindig a helyes választ is. De kérdez, hogyan élsz, mit hiszel, mit tagadsz, mire legyintesz, miről mondtál már le végképp, rákérdez a bűneinkre, az egész életünkre, házasságunkra, gyermekeinkkel kapcsolatos dolgainkra, munkavégzésünkre. Ha engedjük, hogy Jézus kérdezzen, akkor a válaszok is meg fognak születni. Higgyük el. És akkor a csendben meg fogjuk érteni Jézus valóságos hatalmát. Hogy kitől kapta, mire kapta. Minden kérdésünkre választ fogunk kapni. Mert hisszük, hogy övé minden hatalom menjen és földön. Övé az ország, a hatalom és a dicsőség örökkön örökké. Amen. Jöjjetek! Csendesedjünk el és adjunk hálát a velünk közölt kegyelemért. Urunk, olyan hálásak vagyunk azért, hogy még mindig kérdezel, és nem hallgatsz úgy, mint Heródes előtt, mert az maga lenne az ítélet. Köszönjük azt is, hogy te mindig nagy szeretettel és nagy irgalommal kérdezel bennünket, és ehhez nem kéred a mi engedélyünket. Köszönjük, hogy mi is kérdezhetünk téged. Feltárhatjuk előtted hálaadással a mi kéréseinket. Kérünk, hogy válaszolj nekünk úgy, ahogy te azt jónak látod, akkor, amikor te azt jónak látod, és azt a választ add a mi kéréseinkre és kívánságainkra, ami szerinted számunkra a legjobb. Köszönjük, Urunk, hogy nincsen még végünk, és nem a mi bűneink szerint bánsz most sem velünk, hanem a te irgalmas szereteted szerint. Így kérünk arra, hogy hadd tudjunk egyre jobban beleilleszkedni a te jó, kedves és csodálatos tervedbe. Hadd legyünk polgárai a te országodnak. Köszönjük, hogy hitáltal mindez a miénk lehet. Neked köszönjük meg, Úr Jézus Krisztus, mindezt, aki így tanítottál bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretett gyülekezet, hirdetem nektek a jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Végezetre, Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád, és adjon te néked békességet. Amen. Foglaljunk helyet. Isten tiszteletünk végén énekelje a gyülekezet, ezzel is áldva és hálával köszönve a mi Urunknak a velünk közölt kegyelmet, a 290. énekünknek első, második, harmadik és negyedik verseit. Így kezdődik, vezess Jézusunk, és véled indulunk.